kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz Mózes második könyvében a 16. részének második és harmadik, illetve 11-től 18. verszakáig terjedő szakaszban található. Ezt ülve hallgassuk meg. Mózes második könyvéből a 16. rész második, harmadik, illetve 11-től 18. terjedő szakaszban így szól Isten igéje, és zúgolódott Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában. És mondták nekik Izrael fiai, bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földén, amikor a húsos fazék mellett ültünk, amikor jól lakhattunk kenyérrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy minden sokaságot éhséggel öljétek meg. És szólt az Úr Mózesnek, mondván, hallottam az Izrael fiainak zúgolódását, szólj nekik, és ezt mondjad, este húst esztek, reggel pedig kenyerrel laktok jól, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. És történt, hogy este fűriek jöttek fel, és ellették a tábort, reggel pedig harmadszállás lett a tábor körül. Mikor pedig harmadszállás megszűnt, ími a pusztának színén apró gömbölyögek voltak, aprók, mint az arab földön. Amit meglátták az Izrael fiai, mondták egymásnak, mán ez, mert nem tudják, mi az. Mózes pedig mondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül. Az Úr parancsolata pedig ez, szedjen abból kiki, amennyit megehetik, fejenként egy jómert, hogy a hozzák tartozó száma szerint szedjen kiki azok részére, akik az ő sátorában vannak. És aképpen cselekedtek az Izrael fiai, és szedtek ki többet, ki kevesebbet. Aztán megmérték az ómerrel, és annak, aki többet szedett, nem volt fölöslege, és annak, aki kevesebbet szedett, nem volt fogyatkozása. Kiki annyit szedett, amennyire mit megehetett. Eddig Istennek ígéje. Senki nem zavar, hogy nem baj, ha sír, én örülök neki, ha gyerek hangban, úgyhogy nem kell szégyenkezni, nyugodtan sírgat a gyermek. Egy hónappal az egyiptomi szabadulás után járunk, nem telt el sok idő, 30 nap. Óriási csodák történtek ez alatt az egy hónap alatt. Meg kellett tapasztalnia az egyiptomból kijövő népnek, hogy Isten milyen hatalmas karral nyúl bele az életükbe. Meg kellett tapasztalni azt, hogy Isten komolyan gondolja azt, amikor szövetségre lép velünk. Nem ő rajta múlik. Egy hónap alatt elegendő csoda történt ahhoz, hogy az ember egy életen keresztül bízzon Istenben. Ketté nyílik a tenger, fáradt lábbal lehet átmenni. Előtte meg kellett tapasztalniuk még Egyiptom földjén, hogy Isten annyi csodát ad, hogy a fáraó ne tudjon más tenni, csak azt, hogy elengedje őket. Száraz lábbal átmennek a vörös tengeren, oda víz annak a kornak a legerősebb hadserege, és kimennek a pusztába, ahol nincs víz, megnyílik a kő, és abból víz származik, a keserű vízből kétes víz lesz. Annyi csoda, amennyi elegendő lenne ahhoz, hogy az ember egy életen keresztül kövesse, és fogadja az Isten áldásait, kövesse az Urat, elegendő legyen az életében mindaz, ami addig esetleg az Úrtól távol tartott, és most ennek az eredményeként pedig az Úrhoz közelebb kerül. De mégis 30 napnyi idő után az első jelentkező próbatételnél felázad az Úr ellen az a nép, azoknak a gyülekezete, akiknek hatalmas csodát tett Isten az életében. Nagyon sokszor szokták nekem mondani, hogy ha Isten megjelenne és kezet fogna velem, akkor majd hinnék benne. Akkor elmerném hinni, vagy el tudnám hinni azt, hogy van egy örökkévaló Isten. Mennyi csoda történt itt, és mennyi csoda történik a mi életünkbe, amelyre, amíg szorult helyzetben vagyunk, Istenhez kiáltunk, és amikor megoldódott a probléma, akkor egy várábítással tovább megyünk. Nem olyan régen beszélgettem valakivel egy csodáról, és mondtam neki, hogy ez csoda. Hát azt mondja, ezt mondod te, aki hiszed Istenbe, én, aki hitetlen vagyok, én azt mondom, hogy szerencsém volt. Pedig maga a szituáció, maga az a helyzet nem volt másképp magyarázható, mint úgy, hogy Isten nyúlt bele az életébe. Arról volt szó ugyanis, hogy elutazott otthonról, és barátaival volt együtt egy balatonparti nyaralóban, és hát azon gondolkozott, hogy maradjon még, ne maradjon, olyan jó idő van, de hát a többiek közül egy-kettőnek menni volt kedve, neki egy kicsit maradni, de aztán mégis úgy döntött, hogy hazament, és ahogy hazaért, akkor költötték fel egy többemeletes házba, lakik ez az illető, akkor töltötték fel vízzel a fűtésrendszert, és az ő lakásában rosszul volt megoldva a fűtőtest, és ahogy töltötték fel a lakást, vagy annak a háznak a vízrendszere ránehezedett az ő földszinti lakás fűtésére, és elöntötte volna a lakását a víz, így is az egyik szobába bokáig lehetett zárolni a vízbe, de mi lett volna, hogyha ő lemarad Balatonon, és az egész lakás egy akváriummá változik. Rögtön mondtam neki, hogy látod, itt van, Isten gondoskodó kegyelme, mondott te, mondja nekem, és ő pedig arra gondol, hogy szerencséje van. És hány ilyen esetet lehetne felsorolni a magunk életébe, amikor meg lehet tapasztalni azt, hogy Isten belenyúl az életedbe. Isten megelőlegezi azt a bizalmat, amit mindenki felé megfogalmaz, nem csak afelé, aki hisz benne, hanem afelé is, aki még jelen pillanatban esetleg úgy jár el, hogy úgy gondolja, hogy nincs szüksége Istenre, de Isten megelőző irgalma és szeretete nyilvánvaló az életünkben, az életében. Az én döntésem az, hogy én ezt elhiszem, hogy Isten szeret engem, és nem harcolok tovább ellene, vagy pedig azt gondolom, hogy ehhez semmi köze Istennek, csak szerencse volt. Néha szerencséje van az embernek, nem önti el a lakását a víz, és sorolhatnánk tovább, hogy mennyi minden dolog történne, vagy történhetne még az életünkben, amit vagy szerencsének lévünk, vagy az Isten szeretetének és megelőző irgalmának. Bár meghaltunk volna, mondják itt azok, akik hirtelen úgy érzik, hogy nem jó Istennel egyúton járni. Nem tudom, melyik vasárnap, de nem olyan régen beszélgettünk arról, hogy az a textusunk, amikor is kihívja Isten Ábrámot Háránból, és azt mondja neki, hogy menj tovább. Talán emlékszünk rá, hogy Hárán azt jelenti keresztút, vagy útkereszteződés. Hányszor jutunk útkereszteződéshez egy életen át, vagy egy életen keresztül, amikor döntéseket kell hozni. Nem fog Isten dönteni helyettünk. Ugye, ha rosszul döntünk, akkor mindig azt gondoljuk, hogy Isten tehet róla, vagy a másik, vagy a harmadik, mert ha tudta, hogy rossz az, akkor miért nem hozott más döntést, vagy miért nem irányított bennünket más felé. A döntést nekem kell meghozni. Merre megyek tovább? Fellelkesedik az egész nép, a népből mindenki, és mindenki menni akar. Ó, milyen jó lesz, amerre Mózes és Áron vezet bennünk. Ó, nagyszerű dolog lesz. Ó, ilyen jó dolog lesz szabadon, szabadon élni, és minden a miénk lesz a tejjel, mézzel folyó Kánaánban, minden a miénk lesz a kerítés korbátból lesz, a házfalán lógnak a mézes kalások, és sok minden eszünkbe jut, csak az nem, hogy amíg elérkezünk oda, ami az ígéret földje, addig nekünk is kell esetleg tenni valamit. Nem olyan régen fölhívott egy kedves barátom, aki nem nagyon érti azt, hogy mi az, ami egyházunkkal történik. És elmondta nekem, hogy ő úgy szeretné, ha mi is részt vennénk azokon az egyházi találkozón, amelyeken az ő által referált egyházak részt vesznek, és ha meg is hallathatná a hangját. És azt kellett neki mondanom, hogy higgye el, jó helyen vagyunk mi. Fontosan ott vagyunk, ahol lennünk kell. És Isten megmutatja majd a maga irányvonalát, azt az irányt, amin nekünk járni kell. És pontosan látható, hogy Istennek terve van azzal, hogy ne csak az a vonal érvényesüljön, amely vonalon járnak sokan, hanem egy másfajta hang is megszólaljon. Ebben a kicsinke országban, ahol sokan azt gondolják, hogy Isten elfelejtkezett rólunk, és hogy Istennek csak rossz gondolatai vannak velünk kapcsolatban. Ó, milyen nagy áldás vándorolni a pusztában, ahol nincs eledel, ahol nincs semmiféle olyan gyümölcsfa, amiről csak úgy le lehet szakítani azt, amitől megtelik a has, vidámabb lesz a tekintet, jobb kedvünk kerekedik, hanem van más. Hanem van valami más, ami senki másé. Mindig az a kérdés egy kereszt úton, hogy merre megyek. Milyen döntést hozok, hogyan fogalmazom meg magam számára azt az utat és azokat a lehetőségeket, amelyek adottak, és hogy vajon fölmérem-e, végig gondolom-e, hogy ez a döntésem ilyen és ilyen következményekkel jár. Vagy csak hirtelen úgy jónak tűnik, fellelkesedem, mint ahogyan a magvető példázatában hirtelen kinő a növény, csak nincs gyökere. Nincs semmiféle átgondolt döntés, nincs mérlegelés, nincs semmi olyan dolog, ami tudatta volna velem a döntésem pillanatában, hogy akármi történik, én ezen az úton végig fogok menni. Hanem úgy sodortak az események. Hát azt mondta a szomszéd, azt mondta az általam kedvelt X vagy Y, hogy ez jó lesz, hogy csak fektessek be ide egy kis pénzt, és ugyan a jelenlegi kamat az mondjuk 1,5%, nem tudom egyébként mennyi, csak gondolatból mondtam valamit, de itt adnak 15-öt. Tessék ide fektetni. És persze végig se gondolom, hogy ennek semmi realitása nincs, hanem unalom. És majd amikor kockáztattam és nem sikerül, akkor minden kihívás. Végig gondolom-e én azt, hogy melyik útra teszem a lábam. Én azt gondolom, és ezt kell látnom keserűen, hogy ezek az emberek nem is keserűen, hanem megértéssel inkább így helyesebb. Nem hoztak tudatos döntést, helyesebben kevesen hoztak tudatos döntést. Nem úgy alakulnak a dolgok? Hát hogy van az, hogy Isten elhív és közben hirtelen nincs ennivaló. Majd később, amikor állandó ennivaló van, akkor meg már unja az én lelkem azt, amit Isten ad. Hogy van ez? Hogy merészeli ezt Isten? Hogy örül ahhoz, hogy engem kitesz néha olyan dolgoknak, amikor bizonyítanom kellene, hogy átgondoltam a keresztül úthoz érkezvén, hogy én arra megyek-e, amelyre Isten lehetőséget biztosít, vagy aminél azt éreztem, igen, Isten ezt így szeretné, erre akar hívni. Volt egy pillanata az életemnek, amikor határozottan éreztem, hogy milyen döntést kell hoznom. És hízlelgettem, ma is itt van a szájamba, a gondolataimba, annak a döntésnek a keserve, vagy íze, amin ott átmentem. Mérlegelnem kellett ezt, azt, így, vagy úgy. Meghoztam a döntést, ma is meg vagyok arról győződve, hogy azon kevés ilyen helyzet volt, amikor Isten egyértelmű akaratát értettem meg. Nem volt könnyű. Ha se bántam meg, hogy akkor ezt a döntést hoztam. De volt olyan is, amikor nem éreztem az Isten elhívását, vagy az Isten egyértelmű akaratát, hanem nekem kellett hozni valamiféle döntést. És keserűen pereltem Istennel, hogy azért ez sok, azért ez már nem járja. Majd később megértettem, hogy milyen jó dolog, hogy Isten ilyen keresztúthoz vezetett. Mi az, ami ezekben a helyzetekben segíthet? Mi az, ami engem átlendíthet egy ilyen nehéz helyzetben? Itt a kézzel fogható megoldás, Áront és Mózes kell ostorozni, rugdalni, és mindenfélét rájuk önteni, hátuk mögött mindennek elmondani őket, mert ők voltak azok, akik kitalálták ezt az egész őrült várakozást. Igaz, hogy egy hónappal előtte még mi is lelkesedtünk, még nekünk is tetszett. Na, de arról nem volt szó, hogy egy picit éhezni kell, vagy nem megy minden olyan simán, miközben a többieknek olyan jól megy a dolguk. Minden olyan sima, rendezett, minden olyan nagyszerű. Erről nem volt szó. Mi az, ami elkísért ezen a vándorúton? Mi az, ami sokkal erősebb, mint az eledel, sokkal erősebb, mint az ital, sokkal erősebb, mint az, hogyha a hűtőládám szűrtig van, és bankbetéten dagadozik? Mi az, ami erősebb ezeknél a biztonságot jelentő útjelző kószáknál? Szólt az Úr Mózesnek. Nem arról szeretnék beszélni, hogy könnyű dolog a nehézségben átvészel, és félváról kell venni ezeket a dolgokat, mert ez nem lenne igaz. Hanem arról szeretnék beszélni, hogy ezekben a nehézségekben és van valami, ami sokkal erősebb azoknál a dolgoknál, amelyek kézzelfoghatóak, amelyek ott vannak zsebünkben, bankon, bárhol. Szól az Úr Mózesnek. Hallottam a zúgolódást. Odafigyeltem arra, amit megfogalmaztak. A zúgolódás szó magyarban valami rosszat jelent, valami olyasmit, ami nem annyira szimpatikus. Lehet, hogy Pároli, most nem néztem meg az eredeti szövegben, hogy ez vajon pontosan ezt jelenti-e, de én el tudom képzelni, hogy ezt nagyon jól fordította. Mert Ilyenkor az ember józan ítélő képességét is elveszíti, és csak mondja a magáét, nem is gondolva át, hogy mi az, amit mond. Szól az Úr. Hallottam. Oda figyeltem. Van egy kedves barátom, egy másik egyházhoz tartozik, már lassan 90-hez van talán közeledni a 80-hoz, és ő mindenkinek, aki meg több gyermeke van, szokott adni egy táblát, amin egy isteni ígéret van. Nem emlékszem pontosan, hogy 6 gyerek fölött vagy 5 gyerek fölött szokta adni, hát így mi is kaptunk, mert 5-nél és 6-nál is több gyermekünk van. És hát az van ezen a táblán, hogy megöregedtem, meg is lénhettem, de nem láttam, hogy az Úrban bízó kéregető lenne, vagy a gyermeke koldus. Ez az értelme, nem pontosan idézem. Olyan könnyű ezt elhinni minden helyzetben? Olyan könnyű ezt végig gondolni mindig, amikor a nehézségek ránk törnek? Az Úr szól. Odafigyeled, amikor szól, vagy elmerem hinni, hogy ő szól. Elmerem hinni, hogy tudva vannak előtte az én dolgaim. Megnéztem, hogy ezek a fűrjek honnan a csodából keveredtek oda a pusztába, amiket Isten ígér. És hát különféle gondolatok vannak, nagyon izgatja persze a kutatókat, hogy melyik fajta fűri ez, össze is vesztek rajta, hogy ez szokott általában lenni. Mert az egyik tábor ezen fajta fűri, a másik egy más fajta fűri mellett kardoskodik, és hát Isten nyilván mulat ezen a dolgon. Vagy legalábbis én ezt gondolom, hogy mulat, és persze lehet, hogy koppanok, mert nem mulat, hanem szomorkodik, nem tudom. De többen abban állapodnak meg, hogy van egy fűri fajta, ami nem is tud repülni, hanem kihasználja a szélnek az erejét, ami fölemeli ezt a madarat, és ameddig intenzíven fúj a szél, addig a szelek szárnyán, ahogy mi is szoktuk ezt használni, repül. Ez a madár nyilván tud egy-két száncsapást tenni, és amikor elfárad, és a szél ereje is lankan, akkor lerakja a szél a földre, és ott megpihennek. Már is lehetne mondani, hallom az én barátomat, aki szerint szerencse volt, hogy nem öntötte el a víz az ő lakását, hogy persze szerencséjük volt, mert a szél éppen ott rakta le a puszta kellős közepén, ahol semmi nincs egyébként. Én, aki bízom abban, hogy Isten pontosan tudja, hogy kinek mire van szüksége, Isten előbb pontosan tudva volt, hogy azok a fűrjek arra felé fognak szállni, és mi az neki egy kicsit meggyengíteni a szelek erejét, hogy éppen ott pottyanjon le a fűrjek sokasága, hogy legyen eledel. Ha nem zúgulónak lett volna fűrjek sokasága, tennénk fel a kérdést. Vagy muszáj zúgolózni, hogy Istenből kicsikarjuk a megoldást. Itt van a manna kérdése. Mi ez? És itt is össze szokta követni, hogy ez melyik gyümölcsnek a mellékterméke, ezt lehet mondani, mert van egy bogár, ami ezt meg szokta szúrni az egyik otthonos növénynek a gyümölcsét, és abból egy ilyen mézes lé kezd folyni, és hát sokan erre gondolnak, csak hogy ekkora mennyiségben annyi bogár járt éppen arra. Sőt, van egy másik baj is ezzel a mannával, azt mondja Isten, hogy mindenki csak annyit szedjen, amennyire szüksége van, és egy nagyon érdekes dolog van itt a Bibliában megjegyezve. Ezen is mosolyogtam, mert annyira magunkra ismertem, hogy aki többet szedett, annak sem volt több, mint amennyire szüksége volt. Aki pedig kevesebbet, az sem halt éhen, mert kinek-kinek érdekes módon elegendő élelmet adott az, amennyit szedett. Isten azt mondja, szentelj egy napot a örökkévalónak, és azon ne menjél ki mannát szedni. Van, aki kiront, és vasárnap is szedni akarja, mert hát ma van a... Ma még nem szedtem, még ma nem mentem semmit csinálni, és ha most nem fogok eledelt szedni, akkor mi lesz velem ezen a napon, és persze nem a vasárnapon van a lényeg, hanem egy napon, amit az Úrnak szeretnék szentelni. Vajon mi lesz velem? Most lehet ezt, vagy azt, vagy amazt tenni. Nem kérek rá az Úr dolgaival foglalkozni, amit aznap gyűjtöttem, amikor az Úr dolgaival foglalkozhatnék, ami lehet hétfő, kedszerve, csütörtök, péntek, szombat vagy vasárnap, teljesen mindegy melyik nap, csak valamelyik napon vajon gondolok-e az örökkévaló Istenre, és neki szentelem-e azt a napot. Egy hozzám közel álló rabbi, akivel egyszer beszélgettem, hogy mit csinálnak ők szombaton, és azt mondta, hogy megpróbálnak az ő dohányzott egyébként, és azt a napot megpróbálják az Úrnak szentelni, nem gyújt rá azon a napon, ha lehet, nem néz televízió, hanem akkor a szent szövegekkel foglalkoznak, és az Úr dolgaira gondolkozik reggel és este. Sőt, volt egy kísérlet, talán Biblia órán említettem, amikor úgy döntöttek, hogy mennyire hatékonyabb lenne, ha nem hétben gondolkoznánk, hanem tízben. Tíz napos hetek lennének. Nem működött a dolog, mert fellázadt az emberi szervezet. Szüksége van az embernek arra, hogy lelkileg rendben legyen, hogy megnyugodjon, hogy a munkáját utána úgy tudja végezni, hogy feltöltekezett az örökkévaló Istentől jövő erővel. Vándorlunk, megyünk, keresztúthoz érkezünk, és mindig perelünk az örökkévalóval. Ez nincs, az nincs, amaz nincs. Olyan jól tudnánk ki intézni az ő dolgait, csak bírná ránk a föld irányítását, olyan rend lenne itt. Borzalmas lenne, ha ránk lenne bízva. Mi az, ami elkísér bennünket akkor is, amikor nehézség van? Fogalmazhattam volna így is, hogy ki az, de most a mi azról beszéltem végig. A bizalom. Merek bízni az örökkévaló Istenben? Akkor is, ha nehézség van. Merem azt mondani, hogy az a legfontosabb, hogy vele harmonikus legyen a viszonyom? El merem én ezt hinni a 21. században, a technika csodájának, csodáinak a világában, hogy van egy szerető, örökkévaló Isten, aki előtt tudottak az én dolgaim, és ha ráfigyelve teszem a nap, mint napi teendőimet, akkor abból áldás fog előjönni. Nem azt jelenti ez, hogy nekem semmi dolgom, hanem, hogy merek-e bízni ő benne, hogy ő, ha én megteszem, ami rajtam áll, ő is hozzáteszi a magáét, a maga részét. Áldja meg az örökkévaló Isten, ami életünket, áldja meg gondolatainkat, döntéseinket, adja azt az örömöt, amit azoknak ad, akik elmerik hinni, hogy érdemes ő benne bízni, akkor is, hogyha ezek kellemetlenségekkel járnak, nem áll vele mondjuk mindenki szóba, hogy hülyének tart, bolondnak tart. Egy valaki nem tart bolondnak ez az örökkévaló Isten, aki azt várja el az ő gyermekeitől, hogy ha egyszer szövetségre lépett vele, Szövetséget kötött az Úrral, vegye ezt komolyan. Isten komolyan veszi mindenkinek a közeledését. Áldja meg Isten a mi életünket, gondolatainkat, merjünk ő benne bízni, merjünk ő belé kapaszkodni, akármilyen nehézség és probléma lenne a mi életünkben.